Istennek az a szent igéje, mert az ő szent lelkének segítségül hívásával, mert hívjuk őt mindnyájan, és az ő itt létében, bizonyosságában bízva hirdetni és magyarázni kívánok nektek, található a már felolvasott ige szakaszban a zsidókhoz írt levél 3. fejezetének 1. versében, amelyből ezt az egészen rövid ige szakaszt emeltem ki. Szent testvéreim, mennyei elhívás részesei, figyeljetek Jézusra. Ámen. A gyülekezet foglalja. Szeretett testvérek, a zsidókhoz írt levélből két dolgot nem tudunk meg. Az egyik az, hogy ki írta, a másik az, hogy kinek írta. Egyébként ott van előttünk a levél. Hát nem a zsidóknak írta valaki? Nem akarok kötözködni, de a levél címfelirata, amit a Krisztus utáni 2. században kapott Alexandriában először ez a levél, az nem az, hogy a zsidókhoz, hanem az, hogy a héberekhez. És ez nagy különbség. Akkor mit tudunk meg ebből az újszövetségi levélből? Például azt, hogy ezek a héberek, ezek nem feltétlenül zsidó keresztjének, viszont biztos az, hogy részesei Krisztus örökségének. Krisztus jóvoltából mégis a választott nép tagjai. Mi vagyunk azok? Keresztények. Lehetnek zsidók, születésileg, vagy nem. Kiderül ezekről az emberekről a levélből, hogy nagyon-nagyon jól ismerik az ószövetségi írásokat. Csöndesen hozzáteszem, hogy mi mást ismertek volna, mint az ószövetségi írásokat. Lehet, hogy már a kezükbe került egy lejegyzett ős evangélium, amit mi nem ismerünk, de Máté, Márk és Lukács ezt vették alapul, azért hasonlítanak annyira egymásra. Lehet, hogy ez már a levél címzetjeinek a kezében van, és valami ritka kincsként a birtokukban tartanak egy-két másolatot is, mondjuk Pál apostol, Péter vagy Jakab leveleiből is, vagy azokból, amelyek már eltűntek, és mi nem ismerjük őket, nincsenek benne a Bibliában. De számukra ezek az írások, még az ős evangélium is, sőt az sem, nem volt szentírás. Krisztus halála után fél évszázaddal, körülbelül akkor keletkezett a zsidókhoz írt levél, a héberekhez írt levél, Krisztus után, születése után 80 és 100 között. Ebben az időszakban még senkinek sem jutott az eszébe az, hogy Mózes, vagy a történeti könyvek, vagy a nagy proféták, írók, bölcsek, Dávid és Salamon tekercseivel azonos szintre emeljen olyan írásokat, amelyeknek a szerzőit az idősebb gyülekezeti tagok még személyesen ismerték. Hogy szentírás legyen egy levél, hiszen ott vannak az ószövetségi tekercsek. Ezeket ismerték, ezekből indultak ki. És mit tudunk meg a levélből? Már az elején mindent Krisztusról. Van egy fenséges bevezetés, egy magasztos megalapozás, és utána, éppen itt a 3. fejezetnél, az író megcélozza a gyülekezet tagjainak a leggyengébb pontját. Mi ez a leggyengébb pont? Hát éppen az, amiről szó esik most akkor az ószövetségi írások, vagy valami más. Most akkor az ószövetségi személyeknél Krisztus ezek szerint nagyobb? Volt egy sejtésük, mi már tudjuk biztosan 2000 év távlatából rengeteg teológiai munkát elolvasva, de ők még nem voltak annyira biztosak benne, hogy ki volt Jézus, érnie kellett, meg kellett érnie a hitüknek. Kísértést szenvedtek el abban, hogy akkor most Jézus is nagyobb, vagy ő az egyetlen nagy ember? Mózesnél is nagyobb. És ezt mondja a levél írója, mivel maga is kísértést szenvedett, tudnélik Jézus, segíteni tud azokon, akik kísértésbe esnek. Vagyis ti, akik már hiszitek Jézust, de megtántorodtatok. Meginoktatok, megszédültetek egy kicsit, kísértésbe estetek. A kísértések közül, mondom, az egyik éppen onnan támad, ahonnan nem várták. Az első öt tekercsből. Itt van a Bibliánkban is. Mi úgy hívjuk, hogy Mózes első öt könyve. Vagy Mózes öt könyve. A Tóra. A feltehetően vegyes, zsidó és nem zsidó keresztjénekből álló gyülekezetben igen-igen felerősödött az a tudat, hogy a mindenhatónak, Istennek nem volt Mózesnél nagyobb hírnöke, nagyobb prófétája. Nekünk képtelenségnek tűnik, mondom, de azok, akiknek a kezében csak az ószövetségi iratok sorakoztak még, valószínűleg azok közül sem mind, amit már mi olvasunk, nagyon nehezen fogták föl, hogy a megváltó Jézus az tényleg maga az Isten fia volt. De hát akkor most mit csináljanak Mózessel? Mit tegyenek vele? És a levél erről szól, ez a részlete, finoman és tapintatosan, megmagyarázza nekik. Igaz, hogy Mózes vezetésével szabadult ki a választott nép Egyiptomból. Igaz, hogy Mózesnél nagyobb erővel Krisztus előtt senkit nem ruházott fel Isten. Igaz, hogy Mózes közvetlenül beszélt Istennel. Még a 10 parancsolatot is neki adta át. Ráadásul, ezt is olvassuk a Szentírásban, ez a Mózes pedig igen alázatos volt, a Föld minden emberénél alázatosabb. Mózes tehát része volt Isten házának, de értsük ezt jól, az Egyiptomból kiszabadított, választott népnek ez volt Isten háza. A héber gondolkodás megfogalmazás szerint. De Jézus maga Isten fia. Ő építette azt a házat is, amelyben Mózes lakott az Isten választott népe között. Mózes életét is Isten adta. Óriási az érdeme Mózesnek, hatalmas ember volt. De minden érdeme mellett tudomásul kell venni azt, hogy nem volt Isten. Mózes, Illés, Dávid, a legnagyobbak, a zsidók legnagyobbjai, a hit bajnokai, de csak emberek. Csak emberek egymással egyenlőek a maguk hatókörén belül, emberi hatókörön belül. Hiába vannak hárman, hiába vannak még többen a próféták, mert óriási emberek, de nem nagyobbak Jézusnál. Ezt kellett megérteniük. És ezt valljuk meg, nekünk is újra meg újra át kell ismételnünk. Akkor, amikor arra gondolunk, hogy milyen példaképeim vannak, kiket követünk szívesen, kinek valljuk meg, hogy kik felől valljuk meg azt, hogy vezessen ő minket, bármilyen értelemben. Olyan ez, mintha természetesen csak a képzeletünkben a világ legnagyobb atlétikai viadalán a 100 méteres futásnak a bajnok, aki megnyerte azt a távot, azt mondaná, hogy én vagyok a legnagyobb, mert mindenki között a világon én vagyok a leggyorsabb. A másik meg leintené, a távolugró mondjuk. Azt mondaná, hogy jó, te szögdécselsz, futsz, de én vagyok a legnagyobb, mert mindenki közül én tudok a legmesszebbre ugrani. Hát erre már csak azt mondaná a rúdugró, ugyan már, hát látjátok, hogy a legmagasabbra azért, igaz, hogy egy eszköz segítségével, de mégiscsak én tudok ugrani. Én vagyok a legnagyobb. És egy ilyen verseny, elképzelt verseny végén, amikor mindenki megdöngette a mellét, Jézus csendesen ennyit szólna: mindannyiótoknak én adtam életet. Sokat tettetek, de én vagyok a legnagyobb, több vagyok nálatok, mert más vagyok, mint ti. Én az Isten fia vagyok. Annak ellenére, hogy Jézusnak, gondoljatok bele, még csak háza sem volt. Nem volt ingatlan Jézusnak. Az írástudók közül egyszer valaki követni akarta, bárhová is megy, vele akar lenni. Jézus nagyon szeliden felvilágosította. A rókáknak barlangjuk van, a madaraknak fészkük, de az emberfiának nincs hova lehajtania a fejét. Jézusnak semmije nem volt. Saját sírhelye sem volt. Arimátiai József sírját kellett másfél napra kölcsön kérni. Abba helyezték bele a keresztről levett testet. És mégis nagyobb volt Mózesnél. Azoknál is, akik követték őt, az apostoloknál is. Hiszen Isten Jézus előtt mindenki Isten szolgája volt, Krisztus azonban maga az Isten fia. Ezt kellett magukba vésniük a zsidóknak, a hébereknek írt levél olvasóinak. Nem tudom, hogy mit tudtak már és mit nem a levél címzettjei. Nem tudom, hogy akkora már eljutott-e hozzájuk az evangéliumnak az a részlete, amit azért nekünk is jó megint újraolvasni és átismételni egy bizonyos személyről éppen advent időszakában. Ki az, aki az előhírnöke, futára volt Jézusnak? Keresztelő János. Tudjuk-e azt, hogy még Jézus sem Mózest tartotta a legnagyobb embernek? Még csak nem is Máriát, aki őt hordozta a méhében. A zsidók számára természetesen a mai napig Mózes az első, a katolikus egyház számára pedig Szűz Mária. De kíváncsi valaki, ugye kíváncsiak vagyunk Jézus besorolására. Az ő értékelése a következő, Máté evangéliumában olvasom: bizony mondom néktek, asszonytól születettek között nincs nagyobb keresztelő Jánosnál. De aki a legkisebb a mennyek országában, nagyobb nála. Jézus díjkiosztóján az első körben a földre születettek közül keresztelő János az első, de a második, a végső összevetést figyelembe véve a mennyek országának legkisebb lakója megelőzi őt. Ki a mennyek országának lakója? Az, akiről kijelentette valamilyen egyházi testület, hogy ő már biztosan ott van? Nem. A mennyek országának lakója az, akinek üdvössége van, akinek közössége van Istennel. Jézus egyszer azt mondta: itt a földön a mennyek országa, Isten országa közöttetek van. Üdvössége annak van, aki tudja, hogy az Isten fiának a kereszt halála egy belépőt adott neki a mennyei országba. Mennyei állampolgárságot kapott. Advent első vasárnapján jó, hogyha tudatosítjuk magunkban az utolsó előhírnök, keresztelő Jánosnak a szerepét. Asszonytól születettek között nincs nagyobb, csak az, aki a mennyek országában van. Jézus onnan jött, és odatért vissza. 33 éves földi tartózkodása alatt is végig érvényben volt a mennyei állampolgársága. Na most ez a nagyobb fekti kérdés. Te tudod-e, hogy ott vagy? Hogy te is mennyei állampolgár vagy? Már most tudhatod magadról itt, ezen a földön. Hiszed-e azt? Megmered-e vallani, hogy itt megvan az üdvösséged? Itt a földön. Adventben, mint minden egyházi ünnepnek a holdudvarában, mindig egy kicsit érzékenyebbek vagyunk, különösen ezekre a kérdésekre. Mi is igaz akkor a Szentírásból? Mi is vonatkozik rám? Az érzékenység, azt nagyon jól tudjuk, az mindig együtt jár a kísértéssel is. Állami hitünk, természetesen megállami hitünk. Másképp nem jöttünk volna a templomba. Legalább annyi hitünk van, hogy tudom, hogy itt mást hallok, mint a világban. Vagy valaki azt mondja, hogy évtizedek óta megvan a hite az üdvössége felől is. Megvan a hitünk, de megjelenik különösen az ünnepek tájékán, és karácsony többszörösen is ilyen veszélyeztetett alkalom. Megjelenik a kísértés, elkezd sugdosni valamit. A megszerzett, elfogadott, megköszönt üdvösségünk tudatában is körülvesz bennünket. A bizalom egy picit megremeg, miszerint én benne vagyok a mennyek országában. És ezt mindenkinek saját magának kell tudnia. Többet mondok, hinnie. Megtántorodunk, mert Isten tisztelet előtt, vagy az ünnepek kezdete előtt, de bármelyik gyenge percünkben a hétköznapunkban lök rajtunk egyet a sátán. Állunk szilárdan a hitben, azt hisszük. Aztán hirtelen egy picit megingunk. Kérdez, ilyen a kísértő, ilyen a sátán. Ez volt az első motívum, ami feltűnt felőle a Szentírásban. Ez a módszere. Isten nem vizsgáztatja azokat, akiknek hitet adott. A kétségek között élők, a megfelelni akarók, jaj, csak tudjak valamit csinálni, hogy kiérdemeljem az Istennek a szeretetét, azok, akik egyfolytában bizonygatják, hogy mekkora a hitük, az gyanús egy picit. Jakab levelében azt olvassuk, mutasd meg nekem a hitedet cselekedetek nélkül, és én is meg fogom neked mutatni cselekedeteim alapján a hitemet. Az ördögtől félő ember állandóan a hitről beszél. Az Istent félőnek mennyi elég? Egy mustármagnyi. Egy mustármagnyi hit abból cselekszik, és abból mindenki megtudja, hogy kiben hisz. De a kísértő nem adja föl. Továbbra is támad, ezt tapasztalták a héberekhez, a zsidókhoz írt levélnek az olvasói. Kik voltak ők, mondom még egyszer, nem tudjuk, és megint mondom, tudjuk, ti vagytok azok. Mi vagyunk azok. Nekünk írták ezt a levelet. És mindenki, aki valaha olvasta, aki olvassa és olvasni fogja, a kísértéseknek az ellenszerét, az van benne ebben a levélben. Többek között ebben a levélben. A Szentlélek, nem tudjuk kivel, de valakivel megíratta a kísértések elleni gyógymódnak a legbiztosabb receptjét. Ennyi az egész. Figyeljetek Jézusra. Itt el lehetne mondani olyan meditációs technikákat, nem találok most jobb szót, nem biztos, hogy a legjobbat találtam. Inkább így mondjuk mi reformátusok, hogy elmélyedési, elcsendesedési technikákat. Más vallások nevezik így, hogy meditációs technika, ne is bántsuk őket ezzel. Mélyedjünk el Krisztusban, figyeljünk rá. Mert amikor mélyen, aztán még mélyebben vagy lelki értelemben, amikor egy picit megdőlt a hited, megtántorodott, valamiben nem vagy biztos, így az ünnepek előtt is. Tartson ez az időszak néhány másodpercig, vagy akár hetekig is ez az állapot, akkor a homályból mindig előbukkan a kísértő kérdés. Igaz ez az egész üdvösség dolog? Rád is vonatkozik? Igaz, hogy érted adta az életét Jézus? Érted, aki? És folytatódik a sátánnak az összes jellemzője. Igaz lehet? Igaz, hogy rád is figyel? Hát akkor kapd elő ebben a pillanatban, amikor megérzed ezeknek a kérdéseknek csak a súrlódását a lelked mellett. amikor körülötte sompolyog a kísértő. Vedd elő ezt a két szót. Figyelj Jézusra. Ne ráfigyelj Jézusra. Amikor megkísért a közömbösség, a másik oldala, a kísértő, mert a technikája óriási. Tegnap olvastam a Franciaországban, illetve láttam a tévében is a franciaországi tüntetéseket, azt mondják, hogy két gond van a szélső baloldali és a szélső jobboldali tüntetők. A kísértő nem politikai értelemben, de a két oldalt használja föl bennünk. Egyszer azt mondja, hogy nincsen üdvösség. Máskor azt mondja, hogy megkísértelek a közömbösséggel, az elégedettséggel. A kísértő rá akar venni arra, hogy elég ez a hit. Most már tényleg elérted a határt, ennél több nincsen. Nem kell annyit foglalkozni vele ezzel az egész hit kérdéssel. Hogyha ezt érzed, te már biztos benne vagy, és érezd, hogy benne vagy az üdvösségben, de azt érzed mellett, hogy több nem is kell, akkor figyelj Jézusra. Nagyon figyelj rá. Figyelj rá, mert az öntelt kereszténység miatt lehet, hogy nagyobb veszélyben vagy annál, mint amikor megjártad a mélységedet és megingott a hited. Az öntelt kereszténység még nagyobb veszély. Vagy a harmadik. Mikor szokott még ilyen hitbizalmatlanság előfordulni magunkkal szemben, magunkban? Amikor eszedbe jut, hogy mit tettél már, és megint megtetted, és megint megtetted ugyanazt. És már nincs is kedved róla beszélni Istennel, mert annyiszor elmondtad neki, hogy megbántam, és mégis megcsinálod. Amikor azt hiszed, hogy ennyit már ő sem tud megbocsátani, akkor figyelj Jézusra. Milyen ez a Jézus figyelés? Mit jelent ez a keresztjén meditáció? A keresztjén elcsendesedés? Kérdezzük meg tőle, én nem akarok ilyeneket kitalálni. Átnéztem az evangéliumoknak azokat a részeit, amikor Jézus szavát ugyanúgy jegyezték le, mint amivel most foglalkozunk, ez a szó, hogy figyeljetek. Mikor mondja Jézus? Mert arra aztán tényleg érdemes odafigyelni. Három helyen, ahol nem is azt olvassuk, hogy figyelj. De a relatíve eredeti szövegben mégis ugyanaz a szó szerepel. Abban a híres hegyen, azon a híres hegyen elhangzott beszédben ezt hallották a mestertől. Ugye ismeritek a mondást, miért nézed a szálkát a testvéred szemében, a saját szemeidben pedig a gerendát sem veszed észre. Hoppá, ez a szó, hogy észre, veszed észre. Észrevenni az azt jelenti, mint figyelni. Gerendát sem veszem észre. Jézusra figyelni tehát azt jelenti, hogy észreveszem Jézust. Adott helyzetben különbséget tudok tenni két dolog között. Egy, amit én látok, ami előttem áll, és a között, amit ugyanazon a ponton Jézus láttat meg velem. Észreveszem a különbséget. Ezt jelenti, hogy figyelek rá. Másik példa. Amikor Isten gondviselését magyarázza, akkor ezt a gyönyörű hasonlatot hozza. Nézzétek a liliomokat, miként növekednek, nem fáradoznak, nem is fonnak, de mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében sem öltözött úgy, mint ezek közül bármelyik. Nézni a liliomokat, megint csak ugyanaz a szó, figyelni. Figyeld a liliomokat. Figyeld a gerendát a szemedben. A liliomokat figyelni azt jelenti, hogy az ember a megismert Jézusra néz. Valakit lát, de Jézus példáján keresztül. Jézus szemével lát, figyeli a liliomokat, egy hétköznapi dolgot, szép, de hát hányat láttunk, amit öltöztet az Isten. Jézus szemével nézem az aggodalmaimat, és azt tapasztaljuk, hogy vége lesz. Jézusra figyelek, nem szűnt meg semmi, de már nem aggódom. Odaadtam az Úrnak. És az utolsó példa abból a jelenetből, amikor az adófizetéssel kapcsolatban megpróbálják törbecsalni az Urat, hízelegnek neki, és így olvassuk, ő azonban felismerte az álmokságukat. Ugye kitaláljátok. Felismerni az azt jelenti, hogy figyelni. Itt pedig a felismerte szó jelenti azt, hogy figyelni. Aki Jézusra figyel, az felismeri a kísértést, és így abban a pillanatban megkezdheti az ellenállást. Felismerem a sátán álmokságát. Felismerem. Tehát visszatérve és összegezve, Mózes, mint Isten szolgája, így hallottuk az első felolvasásból, hű volt az ő egész házában. Krisztus azonban, mint fiú, hű a maga házához, és itt a csattanó, figyeltetek rá, az ő háza mi vagyunk. Mi vagyunk Krisztus háza. Ő épített fel bennünket. Milyen hihetetlen. Mi vagyunk Krisztus háza, és ő hű hozzánk. Igen. Mi vagyunk a háza, mi vagyunk a családja, mi vagyunk az örökösei. Mi vagyunk a nemzetsége, ő pedig hű hozzánk, mindent betart, mindent megad, amit megígért nekünk, rajta, Jézuson nem múlik semmi. És rajtunk? Hát rajtunk igen. Az övéi maradunk, ha a bizalmat és a reménység dicsekedését mindvégig szilárdan megtartjuk. Mi az élő egyház élő kövei. Szilárd hittel, tántoríthatatlan reménységgel építjük, erősítjük azt, aminek az alapját nem mi, hanem ő vetette meg. Mi vagyunk az élő kövek. Engedjétek meg a megszólítást, kedves tégla társaim. Kedves téglák, itt vagyunk az egyházban, Krisztus házának alkotó elemei. Hadd legyen már más ez az advent, mint a korábbiak. Álljunk ellent még erősebben a karácsony örömét gyengítő, hitünkre lövöldöző kísértéseknek. Mindenkinél más az. Merjünk még jobban örülni annak, hogy a betlehemi gyermek, a bűneinket megbocsátó Jézus Krisztus értünk született meg, értünk halt meg, és értünk támad fel. Vigyázz a hitedre! Vigyázz rá, és akkor ő is ápolni és gondozni fogja, erősíteni fogja. Figyelj rá! Figyelj Jézusra! Ne a mostani állami és egyházi mózesekre figyelj, hanem figyeljetek Jézusra! Adventus Domini, az Úr eljövetelére készülünk. Amen. 394-es számú dicséretünk, szép imádsága, húzlítása erre int bennünket kísértések ellen. Térd magadhoz, drága Sion.